Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk téged és magasztalhatunk ezen a helyen, a kövekből épült templom falai között, a gyülekezet, az élő kövekből épülő gyülekezet. Dicséretet mondhat a te nevednek. Valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül. Valljuk, hogy te vagy minden jónak, minden tökéletességnek a foglalata egyes-egyedül ebben a világban. Valljuk, hogy te teremtettél mindent, a te gondviselő kezedben van minden és mindenki. Onnan jönnek jók és rosszak az életünkbe. Köszönjük néked, hogy te vagy a megváltó, az üdvözítő, aki adtad fiadat, hogy el ne vesszünk, hanem ő benne híve örök életünk lehessen, újra a tiéd lehessünk, és ott legyünk egyszer az új égen és az új földön, a csodálatos békesség otthonában. Köszönjük te néked azt, hogy te vagy ennek a világnak az újjáteremtője is, így is magasztalunk téged. Köszönjük néked, hogy ma összegyülekezhettünk azért, hogy ünnepet szenteljünk, azért, mert itt vagy közöttünk, és szeretnénk téged dicsérni és magasztalni, és meghallgatni a te szavadat. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, áld meg a szívünket, áld meg az ígét a szívünkben. Köszönjük néked, hogy téged várhatunk, kérünk, áldj meg minket egyen-egyenként. Amen. Kedves testvéreim, a gyerekeket kérjük, hogy menjenek gyermekisten tiszteletre, mi pedig foglaljunk helyet, és hallgassuk meg figyelemmel és alázattal Isten igéjének a felolvasását. Pál apostolnak az Efézusi leveléből olvassuk az ígét, Pál apostolnak az Efézusi gyülekezethez írt levele második részéből, a 19. verstől a 22. versig. Tehát Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele második részében, a 19. verstől a 22. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván növekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Kérném, hogy csukjátok be az ajtókat. Nem csak azt az ajtót, még van egy másik is. Drága testvéreim, hála Istennek elérkeztünk ahhoz a nevezetes naphoz, melyen felszentelésre kerül templom épületünk, és a nagy nyilvánosság előtt elkülönítjük és elkülöníthetjük ezt az épületet az Úrnak. Tőle kaptuk ajándékba, és neki bocsátjuk kizárólagos rendelkezésére. Ezen a napon szeretnénk őneki adni minden dicsőséget, neki kívánunk örvendező hálát adni, ezért az ajándékért, amiről tudjuk, hogy jelentéktelen. Tulajdonképpen jelentéktelenségét az adja, hogy eltörpül az Isten legnagyobb ajándéka mellett. A legnagyobb ajándék mellett, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Mondjuk fontos és nagy ajándék, de Jézushoz képest semmi. Isten legnagyobb ajándéka nekünk is, nekem is, nektek is, az egész emberiségnek tulajdonképpen a végső templom, a legnagyobb templom, a tökéletes templom, aki maga az Úr Jézus Krisztus. Maga az Úr Jézus Krisztus. Ő, aki eljött erre a földre, emberi formát vett magára, aki a keresztfára ment meghalni, aki harmadnapon feltámadott a halálból, és megdicsőítetett, fölment a mennybe, és ül az Istennek a jobbján, és onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat, és aztán újjáteremteni a mindenséget. Ő hozzá képest ez a templom jelentéktelen, és semmi. Ő a legnagyobb ajándék. És azt szeretnénk mi, hogyha ezen a földi és mulandó helyen a mennyei és örök jelenne meg Krisztus és az ő drága igéje, az ő drága evangéliuma, aminek az ereje az embereket a halálból az életre, istentelenségből az Istennel való boldog közösségre juttatja el, illetve eléri, hogy bizonyos emberek egymással szeretett közösséget alkotva hirdessék a környezetüknek nemzedékről nemzedékre az Isten legnagyobb ajándékát, a Krisztust. Hát azt szeretnénk, hogy akik ide jönnek, azok itt megtalálhassák Istent, pontosabban Isten megtalálhassa őket, megbéküljön mindenki az élő Istennel, egy valóságos szeretett közösséget találjon, és ebben a városban és a mi környezetünkben erről a helyről kizendüljön, kimenjen az emberek közé az Úr Jézus Krisztusról szóló evangélium. A múlt vasárnap, testvéreim, a templomról szóló bibliai tanítást elemeztük, és ennek során láttuk, hogy ezen a földön az Úr Jézus Krisztus visszatéréséig az Úr temploma nem egy kőépület, hanem egyfelől maga Jézus, másfelől az ő híveinek a gyülekezete. A keresztény anyaszent egyház, ahogy mondjuk. A keresztény anyaszent egyház az egy bibliai hasonlattal élve olyan közösség, mint egy templom. A templomnak van például építő anyaga, ugyanúgy épül a lelki templom, a keresztény anyaszentegyház is emberekből, akik hitre jutott emberek, újjászületett emberek. Ahogy egy templomnak van alapja, fundamentuma, ugyanúgy van az Isten egyházának is alapja, fundamentuma Jézus Krisztus személyébe. És ahogy egy földi templom épület épül valamennyi ideig, ugyanúgy épül valamennyi ideig az Isten egyháza, az anyaszentegyház is. Nos, ezt a három gondolatot szeretném így előttetek újra és egy kicsit részletesebben is megvizsgálni. Először is az egyháznak az egységéről beszélnék. Utána majd lépünk tovább a vázlat szerint. Pál az efézusi levélben, testvéreim, különösen is hangsúlyozza az Isten népének az egységét. Ez teljesen átszövi az egész efézusi levelet. Fontos volt ezt annak idején hangsúlyozni a keresztények között? Fontos volt hangsúlyozni, hogy az Úr Jézusnak a követői azok egységet alkotnak? Nagyon fontos volt. Fontoljuk meg azt, hogy a Római Birodalom területén a feltevések szerint több millió izraelita élt. Többszöröse volt az ott élő zsidók száma a Palesztinában élő zsidóknak. Érzékeljük a pünkösdi történet leírásából, az apostolok cselekedeteiből, hogy milyen sok helyről mentek zarándokok Jeruzsálembe erre az ünnepre. Ma a különböző régészeti feltárásoknak köszönhetően legalább 60 városról tudjuk a Római Birodalom területén, Palesztinán kívüli területekről, hogy ott voltak bizonyos zsidó közösségek, vannak mindenféle feliratok, zsinagóga maradványok, amik jelzik. Ez a szétszórtságban élő hatalmas zsidóság, ez jólétben élt. Viszonylag többnyire jólétben élő emberek voltak, kiváltságokat élveztek úgy a görögök idejében, mint aztán később a rómaiak uralma alatt. Nagyon sok tekintetben alkalmazkodtak a környezetükhöz, görögül beszéltek például, lefordították az ószövetségi iratokat is görög nyelvre, görögül olvasták a Septuagintát, és így alkalmazkodtak a környezetükhöz bizonyos szempontból, úgy mondjuk, hogy hellenizálódtak. Sok római, hogy a másik oldalt is nézzük, meg görög, kifejezetten szimpatizált is a zsidósággal, illetve az egyisten hitükkel és az abból eredő erkölcsiségükkel. És a szimpatizánsok azok először elkezdtek járni ezekbe a zsidó közösségekbe, a zsinagógákba, az istentiszteletekre, ahol körülbelül ugyanígy olvastak, mint ahogy mi, olvastak egy részt a Bibliából, és azt magyarázták. És aztán ezek közül az érdeklődő, úgymond pogányok közül, ezek közül sokan be is tértek a zsidó vallásba, fölvették a zsidó vallást, pontosabban annak egy ilyen könnyített verzióját, és vállaltak ezzel a környezetükben is egy bizonyos lenézést, mert a rómaiak általában úgy néztek az ilyen emberekre, hogy ők elhagyták az eredeti pogány vallásukat, és egy vallást váltottak, és hát nem csak egy vallást váltották, hanem ezzel együtt egy új népbe, egy másik népbe léptek bele, amelyikbe nem születtek bele. De minden esetre ezt vállalták, és ezeket az embereket, akik pogányként, hogy így mondjam, vallást váltottak, ezeket úgy nevezték, hogy prozeliták. A zsidó közösségekbe viszonylag nagy létszámban léptek be pogányok, és a zsidó emberek közül ebbe a helyzetbe sokan azt gondolták, hogy ők lesznek előbb-utóbb, voltak ilyen reményeik, vagy ilyen elgondolásaik, hogy ők lesznek előbb-utóbb az egész római birodalomnak a hivatalos vallása. És a legmagasabb körökben is voltak zsidó emberek, és ott elfogadást élveztek, és gondolták talán egy napon előléptetik őket a birodalom hivatalos vallásává. Ugyanakkor persze több helyen, több városban, településen, ahol éltek, feszült kapcsolatban éltek a zsidók a környezetükkel, mert ők azért mások voltak, mint a környezetük. Más erkölcsiséget képviseltek, és ha már valaki más valahol egy többségi társadalomban, akkor már olyan ferde szemmel néznek. Mindenféle rágalmakat szórtak rájuk, mondták rájuk a görögök, hogy ateisták ők, nincs istenük, mert istentelenek, mert hogy nem ezer istenük van, hanem csak egy, ateoi, istentelenek vagytok. Mondták rájuk, hogy az emberi társadalmat ők rombolják, nem tesznek hozzá semmit a kultúrához, és mondták, hogy amikor összejönnek a zsinagógákba, akkor föláldoznak az istenüknek görögöket, és azoknak a húsát megeszik. Szóval mindenféle ilyen rágalmakat szórtak rájuk, és ezekre mindig voltak vevők abban az időben is, és volt, ahol elég kemény, hát ellenségeskedés volt az eredeti lakosság, meg a közéjük vándorló, és ott éldegélő zsidók között. Na, summa-summarum, testvérek, hogy ebbe a szétszórtságba, diaszpórába élő zsidóságba, a hozzájuk csatlakozó pogányok, a prozeliták és az érdeklődő pogányok, akik még nem vették fel a zsidó vallást, de már ott voltak a zsinagógában, ebbe a világba robbant bele leginkább Pál apostol által Krisztus evangéliuma. Krisztusról beszélt az apostol ezeknek az embereknek, elmondta nekik, hogy a ti szívetekben ott él a messiásnak a várása, mert ebbe az időszakban, a zsidóságban, úgy a palesztinai, mint a diaszpóra zsidóságban erősen élt a messiás utáni vágyakozás, akitől várták, hogy Izraelt megint független országgá teszi, már évszázadok óta elnyomatás alatt éltek, és egy jólét korát hozza el, várták, erősen várták a zsidók a messiást. Most jött Pál, és azt mondta, a messiásunk eljött, ez nem más, mint a názáreti Jézus, aki meghalt, aki feltámadta, ahogy a profétáink elmondták, elvégezte a bűnösök megváltását, legyenek azok a bűnösök akár zsidók, akár nem zsidók, kiengesztelte irántuk a Teremtő Istent, és hallották Páltól a felhívást, hogy higgyenek ebben a Jézusban, és mindabban, amit róla mondtak, és az általa szerzett kegyelemben híve, térjenek a kegyelmes Istenhez, és kezdjenek Istennel egy új életet élni. Na most az a helyzet, hogy sokan adtak Pál szavára, és úgy a zsidók közül, mint a prozeliták közül, meg az érdeklődő pogányok közül is hittek ebben a Krisztusban, ebben a Jézusban. És ezekből az emberekből, akik hívőkké lettek, ezekből összeállt, amit úgy nevezünk keresztény anyaszentegyház. Keresztény anyaszentegyház. Így történt ez ebben a híres, nagy ókori metropoliszban, Efézusban is, amely a pogányságnak az egyik fellegvára volt abban az időben. Tehát oda megjelent Pál, hirdette a Krisztus evangéliumát a zsidóknak, prozelitáknak, az érdeklődő embereknek. Sokan hittek, és ezek, akik hittek, ezek egyszerűen azon kapták magukat, hogy ők benne vannak egy közösségben. Egy közösségben vannak egymással. Pogányok, prozelitták és született zsidók. És ez egy nagyon különös jelenség volt, mert abban az időben, ahogy érzitek ebből talán, amit elmondok, vagy értitek, nem voltak ilyen közösségek. Ez egy unikum volt, ez egy abszolút novum volt abban az egész birodalomban. És Pál azt mondja nekik, hogy na most ti, akik a Krisztusban hívők életetek, és így egymással is egy életetek, ti ezt az egységet, ezt lássátok, ezt őrizzétek, ezt védjétek, ne engedjétek ezt, hogy akár kívülről, akár belülről szét romboltassék. Jézus véget vetett a köztetek lévő mindenféle feszültségnek és ellenségeskedésnek. Ezeket fejtegeti itt a második részbe, mondja, hogy Jézus az ő testébe lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést a zsidók és a pogányok között. Megbékéltette mind a két, hogy így mondjam, ember csoportot egy testben az Istennel. Megölte köztük az ellenségeskedést, ilyeneket ír. Ti egyek vagytok, a Krisztusba vetett hit, maga Jézus Krisztus személye egyesít benneteket. Ez, testvérek, egy lenyűgöző nagy dolog volt a római birodalomban. Ez egy nem csak helyi jelentőségű, ez egy társadalmi jelentőségű, birodalmi jelentőségű dolog volt. Hogy egy szeretett közösségben és igazságban egymáshoz békülnek, annyira különböző háttérből, kulturális háttérből, erkölcsi háttérből, múltból, történelmi múltból jövő emberek egymásra találnak igazságban és szeretetben együtt tudnak lenni. Ez ismétlem egy hatalmas nagy novum. Nekünk már most, ha így mondjam, némiképp ez egy természetes dolognak tűnik, de abban az időben abszolút újdonságnak számított. És azt kell mondjuk, hogy attól kezdve egyébként Isten népe, az Anyaszentegyház teljességgel eltérő múltból, történelmi múltból, lelki, vallási, neveltetési háttérből érkező emberek közössége, akik egyaránt egy valakiben, Jézusban és az általa szerzett kegyelemben hisznek, és Istenhez tértek, és az Isten akarata szerinti életet élnek a Földön. Ez egy csodálatos dolog, hogy ez a nép egy lelket kapott, mondja az apostol, egy keresztségbe részesült, egy közösséghez tartozik. Ez mind a mai napig itt is Szegeden is így van, és így lesz a világ végezetéig. Ez nem egy, ne arra gondoljunk, hogy ez az egység, ez egy szervezeti egység. Nem volt szervezeti egység. Egy adott gyülekezet az egy szervezeti egység volt, de az egyes gyülekezetek Efézusba, Korintusba, tudom én melyik városba, ezek nem voltak egy szervezetté összekovácsolva, hanem ezek ott a maguk helyén egy szervezet volt, de nem volt egy nagy egyházi világszervezet. És az apostol, amikor az egyház egységéről beszél itt az Efézusi levélben, nem arról beszél, hogy kell létrehozni egy nagy világegyházat, amelynek az élén a pápa áll, hanem arról beszél, hogy titeket a láthatatlan Jézus, aki meghalt, de föltámadott, és majd visszajön, aki megváltott benneteket, titeket ő egyesített lelkileg egymással. Ti lelkileg egyek vagytok egy helyen is. Ti, és a sok helyen élő keresztjén is, az is egy lelki, egy szellemi egységben van egymással. Krisztus személye egyesít minket egymással. Hadd mondjak most, testvérek, egy dolgot, ami talán ennek az előbb elmondott igazságnak a jelentőségét kiemeli. Van egy ilyen jelenség a mai világban, amit úgy neveznek, hogy elidegenedés. Elidegenedés. Az elidegenedett ember az egy öntelt ember. Az az egoista ember. Önmagával eltelt, önmaga körül forgó, egocentrikus ember. Aki csak egyet ismer, abszolút tekintélyként önmaga előtt, önmagát. Ez az önmagát istenítő ember, testvérek, ez az ember az ember társaitól is elidegenedik. Elidegenedik, szembe kerül velük. Az ilyen ember állandóan azt érzi magában, hogy a másik ember, vagy egy helyzet nem felel meg nekem, az én igényeimnek, és ezért megharagszom rá. Az elidegenedett ember nem bír elviselni maga körül egy másik embert, aki más, mint ő, nem bír elviselni egy olyan helyzetet, amit ő nem akar, és akár a másik emberre, akár egy kialakult helyzetre, ami körülötte van, haragszik. Annál inkább fog haragudni, minél inkább nem tud a másikon változtatni. Nem tudja a másik embert a saját képmására formálni, és megharagszik a másik ember, mert az nem olyan, mint ő, és amilyennek ő szeretné. Vagy ott van egy helyzet, mondjuk egy társadalmi rendszer, ami szerinte neki nem jó, és akkor ezért meg kellene változtatni, de nem tudja megváltoztatni. És ezért egyre dühösebb ember lesz, egyre mérgesebb ember lesz. Egy ilyen önemésztő, haragos lelki állapotba süllyed, akinek semmi, ami körülötte van, és senki, aki körülötte van, nem jó. Mindenkire haragszik, és ez a harag lesz az összes szavainak, a megnyilvánulásainak a mozgató ereje. Eközben az ilyen ember, testvérek, tökéletesen elmagányosodik. Elmagányosodik, egyedül marad, mint a kis ujjam. És pontosabban úgy magányosodik el, hogy csak a hasonszőrűekkel tud tárgyalni. Akik olyanok, mint ő. Akik ugyanolyan egoista emberek, önistenítő emberek, akik ugyanolyan elégedetlenek mindennel, ami körülöttük van, bármi van körülöttük, akik ugyanúgy kritizálnak minden embert maguk körül, mindegy, hogy kicsoda, micsoda, akik egyszerűen látják, érzékelik, hogy változtatni kellene a dolgokon úgy, ahogy én akarom, de nem bírom véghez vinni, ezért dühösek lesznek, és egyre dühösebbek lesznek. Az ilyen emberek egymásra találnak. Ott ülnek az Annakútnál, ott ülnek a strandon egymás mellett a meleg vízbe, ott áztatják a tagjaikat, és fröcsög belőlük az Isten káromlás, és utána az embereknek a káromlása, és azoknak a kialakult helyzetnek is a káromlása. És ezzel vannak tele, és onnan elmennek, és ott vannak egyedül, mint a kis ujja, mert ott vannak teljesen elmagányosodva, egyedül. És ebben élnek, és mérgezik maguk körül a családjukat, mérgezik azt a közösséget, amiben talán még valahol benne vannak, mérgezik az egész társadalmat, átok árad belőlük mindenkire. Az egész ott kezdődik, testvérek, hogy az Istennel ők nem foglalkoznak, helyette magukat istenítik. Ennek a nyomorúságnak, amit így nevezünk, hogy elidegenedés, ennek nincs emberi orvossága, testvérek. Nincs. Nem próbálgathatják politikusok, szociológusok, nem pszichológusok, vagy próbálgathatják meg, nincs emberi gyógyszer, csak isteni gyógyszer. Az isteni gyógyszer az, amit így mondunk, az evangélium, a Jézus evangéliuma. Mert ez azt mondja az embernek, hogy van Isten, aki elküldte az ő fiát, az ő áldozatáért kibékült az emberrel, és az ember visszatérhet ehhez az Istenhez, mert elfogadja őt az Isten. Az ő igazi tisztelője, akaratának követője lett, megtagadhatja az ember ezt az önistenítő életet, és újra Istenért élhet, és ez az Isten arra fogja őt eljuttatni, hogy az embertársaival megbéküljön. És bizonyos helyzetekkel is megbéküljön, ami körülötte kialakulnak Isten akaratából. Az ilyen ember elkezd gyógyulni, meggyógyul, az Istennel való kapcsolatból eredően meggyógyul az embertársaival való kapcsolata, és nem átokká válik a környezete számára, hanem áldássá válik. Belőle gyógyító folyamok erednek. Más ember, más lesz a személyisége, a mentalitása, más lesz a családja, más lesz a gyülekezete, a közössége, minden más lesz körülötte. Más lesz a légköre. Itt érezzük meg azt, testvérek, hogy az első keresztény gyülekezetekben mi volt az, ami olyan megragadó volt? Mert az volt bennük megragadó már akkor is, aminek ma is megragadónak kellene lenni egy keresztény gyülekezetbe, hogy ott olyan emberek vannak együtt, akik Istennel megbékéltek, és egymással is megbékéltek, sőt szeretik egymást. Akkor is, hogyha idegen a másik, ha fekete bőrű, vagy cigány, vagy roma, vagy ne talán kommunista, vagy én nem tudom micsoda, akkor is szeretjük őt. Akkor is szeretjük őt. Mert Jézusban egyé lettünk. Az most más kérdés, hogyha valaki Jézusba hisz, lehet-e kommunista. De ezt hagyjuk most. Mondjuk, ha a kommunistán ateistát értünk. De ezt most nem akarom firtatni, ez komoly, nem visznek szántam, ez komoly dolog. De summa summarum, testvérek, hogy az Úr azt akarja, hogy mi vele élő és egymással is békességbe élő emberek legyünk, és legyünk egy olyan páratlan igazság és szeretet közösség ezen a földön, itt Szegeden is, ami egy teljesen exkluzív társaság, ma is exkluzív társaság, egy olyan társadalomban, mint a magyar társadalom. Mert ebben a társadalomban azt látjuk, hogy mindenki mindenkit eszik. zabál, csámcsog, emésztik el egymást az emberek. Mennyire más lenne, ha hinnének az evangéliumba, Istenhez térnének, és utána Istennel megbékülve kezdenének élni, és észrevennék azt a másik embert, akivel Isten köt össze, mint hogy őt is Isten teremtette meg engem is, őt is a Krisztus váltotta meg engem is, ugyanazt a szent lelket kaptuk, ő is, meg én is, mi egyek vagyunk, akkor is, ha mások vagyunk. Amikor Pál apostol leírta ezt a csodát, ezt az azóta is páratlan csodát, a keresztjén anyaszentegyházat, ennek az egységét, ennek a védendő, őrzendő egységét, akkor Efézusban még állt az Artemis templom, az ókori világ hét csodájának az egyike, Jeruzsálemben ott állt a másik csoda, a Herodes temploma, a zsidó templom és a pogány templom, de már itt volt a világban egy új templom, az Isten anyaszentegyháza, amelybe békességre talált az a görög, aki oda járt annó, meg az a zsidó, aki emide járt egykor, és egy új igazság és szeretet egységet alkottak. Ez egy csoda, és ma is csoda. Ebbe a templomba, testvérek, a kő épületbe az, hogy legyen egy ilyen gyülekezet, amelynek a tagjai Jézus Krisztusban híve, Istenhez tértek, és Isten szerint élnek, szeretik egymást, ez az álmom. Ez legyen az álmunk. És ebből az álomból, hála Istennek, valami megvalósult. Már eddig is. És még meg fog valósulni még jobban, hisszük ezt. De hadd térjek át a második pontra, mert az egyháznak nem csak egysége van, hanem alapja is. A Pál apostol arra is egyértelműen rávilágít, hogy ki az a valaki, akinek ez a két korábban egymással sokszor ellenséges, máskor közömbös, máskor barátságos viszonyba álló embercsoport végül is a megbékélését és a szeretet egységét köszönhette, és rámutat, hogy ez a valaki nem más, mint a názáreti Jézus. A meghalt, feltámadott názáreti Jézus. Ebben az egész szakaszban, testvérek, ha olvassátok, újra meg újra visszatér az apostol Jézus személyéhez. Gondolata, tolla állandóan rámutat Jézusra, Jézusra, Jézusra. Azt mondja, ő az Isten templomának a szegletköve. Szegletkő az azokban az időkben egy fontos építészeti dolog volt, mert azt tették le az alapból legelőször. És az alapból ez a nagy kő, ez meghatározta, egyfelől hordozta is az épületet, mert ő rá is épült az épület, másfelől ez meghatározta a falaknak az irányát. Ezek a kövek, például a jeruzsálemi templomnak előkerült egy ilyen szegletköve, ez 12 méter hosszú. Úgy képzeljük, tehát nem egy kis valamiről van szó. Hát akkoriban így ez egy fontos támpontja volt az építkezésnek. És azt mondja az apostol, hogy ez az Isten egyházának az alapja, az alapjának a szegletköve tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus, a meghalt, feltámadott messiás. Kiemelkedő jelentőségű ez. Az apostolok és a próféták, hogy mondja itt az apostol, jártak az akkori világba, és egy alapvető jelentőségű üzenetet adtak át, melynek a középpontjában pontosan a názáreti Jézus Krisztus állt. Ők Efézusba is és máshol is világosan hirdették Jézusnak ismétlem a halálát és a feltámadását. Azt mondták, hogy ez a Jézus, aki meghalt, azért halt meg, mert engesztelő áldozatul adta magát Istennek, és Isten miatta megbékült az emberekkel, megbocsátott nekik, visszafogadja őket, ingyen, minden teljesítményük nélkül. És amikor azt mondták, hogy feltámadta halálból, akkor ezzel arra mutattak rá, hogy még a halálnál is, ami a világ legerősebb, annál is erősebb a Krisztus. Ő a leghatalmasabb személy ebben a világ mindenségben. És hívták ugyanakkor az embereket, hogy jöjjetek, és ebbe a Jézusba higgyetek, és higgyetek az áldozatának az erejébe, a vérének az erejébe, és térjetek Istenhez, és kezdjetek vele új életet, és egymással is új kapcsolatrendszert. Ismétlem, hittek az emberek ebben az üzenetbe, de ebben az üzenetbe, testvérek, ez hangzott el. Tehát a názáreti Jézusról volt szó, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért, és aki legyőzte a halált, és föltámadott, és él, és uraknak az ura, és dicsőséges fejedelem. Jöjjetek, és ebben a Jézusban higgyetek. Ez a Jézus érte el, hogy Isten irgalmas hozzánk, és ez a Jézus az, aki által, hogy így mondjam, az embereknek ez az egyesítése, újbóli egyesítése, ez megtörténik. Isten Jézus által nem csak magával egyesíti a benne hívőket, hanem egymással is egyesíti. De ehhez Jézus kell. Értitek most, hogy Istennek van egy ilyen terve, hogy az embereket magával újra összekapcsolja, és egymással is összekapcsolja. De ezt ő nem egy egyházi világszervezetbe akarja elérni, ahogy utaltam rá az elején. Nem egy nagy egyházi világszervezet, hogy csatlakozzon egymáshoz a református, az evangélikus, a katolikus, a mit tudom én kicsoda, és akkor egységesüljenek, és akkor majd ez. Nem ebbe akar Isten egyesíteni, testvérek. Nem, nincs szó, Jézusban egyesíti. Az Úr Jézusban egyesíti. Isten nem ideológiai alapon, nem filozófiai alapon akarja egyesíteni az embereket. Isten nem egy ideológiát mutat nekünk, amikor a Bibliát olvassuk, hanem egy szemét mutat nekünk, Jézust. Az ideológiát mutatták a nácik, mutatták a kommunisták, már bocsánat, de ez mégiscsak az ő ideológiájuk volt. Az iszlám is egy ideológia, mutatnak az embereknek egy ideológiát, mondják, na gyertek és fogjunk össze. Isten nem diplomáciai erőfeszítéseket tesz az emberek között, hogy na jó, akkor felejtsd el te is a felét, meg te is a felét, aztán hozzatok létre valami minimumot tárgyalásos alapon, és akkor majd utána majd egyesültök egymással. Nem. Isten nem gazdaságilag akar rákényszeríteni minket, hogy fogjatok össze, és akkor mert különben mindenki anyagilag tönkre megy. De ha összefogtok, mindenki anyagilag szárnyalni fog. Nem ilyen motivumokat ad Isten, hanem adja nekünk a Jézus testvérek, a názáreti Jézust, a meghalt, feltámadott üdvözi. Általa egyesít magával és egymással, szeretetben és igazságban. Akit pedig, testvérek, azt kell mondjuk itt, nem akarja ezt elhinni, tehát nem akar hinni Istennek ebben a drága fiában, a Jézusban és abban, amit ő tett, aki nem hisz az evangéliumban, személyesen, az nem is tér meg az Istenhez, és nem tud az emberekkel sem megbékélni. Tehát itt, ha hiszek az evangéliumban, Istenhez békültem és a másik ember. Ha nem hiszek, maradok az az elidegenedett ember. Istentől elidegenedve, meg a másiktól is elidegenedve. Főve a saját levembe, mérgezve a saját környezetemet. Azért én is kell, hogy hirdessem nektek most is a Krisztust, a drága názáreti Jézust, akinek a vére elég volt ahhoz, hogy Istent arra bírja, hogy nekünk megbocsásson minden ellene való lázadásunkat, iránta való közönyünket. Kell, hogy hívjalak benneteket arra, hogy térjetek az Istenhez, béküljetek meg az Istennel, aki már megbékélt irántatok, és kezdjetek az ő akaratára figyelve, ő vele is, meg egymással is utána szeretetben és igazságban együtt élni. Szolgálva egymásnak. Mindegy, hogy valaki öreg, vagy fiatal, vagy gyerek. Mindegy, hogy valaki művelt, vagy kevésbé művelt. Mindegy, hogy jobboldali, vagy baloldali. Teljesen mindegy, hogy ki kicsoda, micsoda, milyen története volt eddig, milyen háttérből érkezett, milyen neveltetésben részesedett, milyen iskolai végzettsége van. Mindegy. Az Isten ehhez kell békülnünk, és ő általa egymással is meg fogunk békülni. És hogy ez megtörténjen, ezért Jézus tett meg mindent. Centrális a szerepe. Ő a sarokkő, szegletkő, aki hordozza az egyházát, és aki megszabja, hogy ez milyen legyen. Most testvérek, az utolsó pontra hadd térjek, mert az egyháznak nem csak egysége van, és nem csak egy szilárd fundamentuma és szegletköve van, hanem van épülése is. Ezzel fejezzük most be. Azt mondja az apostol az egyházzal kapcsolatban, hogy ez egy épülőben lévő valóság ebben a világban. Így mondja, hogy szép renddel rakattatván növekszik szent templommá. Nem befejezetten mondja, hanem mint ami folyamatban van. Tehát Isten temploma, a keresztény anyaszentegyház ebben a világban épül. Ha rágondolunk, testvérek, mindig így gondoljunk rá a láthatatlan emberi szemünk elől elrejtett valóságra, hogy ez folyamatosan mozog. Valahogy dinamikája van, egy cél felé halad. Ugyanúgy, mint hogy a mi templomunkról is készült egy dokumentumfilm, amit majd este meg lehet nézni, a Jenő bácsi csinálta, és ott mindig jöttek, hogy itt állt még a régi imaház, lerombolódott. Aztán utána szépen jött egy alapkőletétes, aztán így szépen nőttek ki a dolgok, és az egész film bemutatja ezt a folyamatot. Ugye épült ez a templom. Egy éven keresztül legalább. És most már kész van. Az Isten templom, az Anyaszentegyház is épül, még nincs kész. akkor lesz kész, amikor az utolsó hívő is, akit Isten az üdvösségre választott, megtér. Akkor kész lesz, akkor fog visszajönni Jézus, akkor fog új eget és új földet tartani az utolsó ítélet után. Addig viszont épül, és ez nem csak az egészre igaz, a világon lévő kereszténységre igaz, hanem igaz itt is. Itt sincs kész még Szegeden az Úr temploma, ez kész van, de a benne lévő még nincs kész. Még jönnek emberek ide. Talán akkor is, amikor mi már nem leszünk itt. Jönnek emberek, és ha hallják az evangéliumot, megtérnek Istenhez és egymáshoz. És megbékülve egy új életet fognak élni. Ebben a valóságban, az egyház épületében. Ez, testvérek, egy csodálatos dolog, és nekünk látni kell ezt, hogy nem vagyunk készen, soha nem vagyunk készen, mindig haladunk, mindig van dinamikánk. Aztán nézzük akkor, de mi felé épülünk, mit mond az apostol? Azon cél felé halad az egyház, hogy szent templommá legyen. Az egyház, testvérek, szent, te Isten szent, vagyis egyedülálló, és ő megszenteli az ő híveinek a közösségét. És annak a közösségnek is szentnek kell lenni. Ott mindennek az Istennel harmonizálnia kell. Emlékeztek a Szent Sátorra, vagy a Jeruzsálemi templomra. Ott is mindennek Istennel kellett harmonizálni. Az egyházban is, a hívő közösségébe is. Egy dolog van köztünk, az ige, benne a lélek, és nekünk azzal kell harmonizálni. És ha az igével harmonizálunk, a lélekkel harmonizálunk, akkor Istennel harmonizálunk. Ha mi úgy éljük az életünket, úgy szolgálunk egymásnak, úgy végezzük a dolgainkat, hogy az Úr akarja, vele egy húron pendülünk. Megszentelődünk. Szent templommá, értitek? Az egyház egy gyülekezet formájában is nem szórakozó helyé növekszik. Ugye? Nem banká növekszik, nem öreg otthonná növekszik, nem humanitárius központtá növekszik, és nem koncertteremmé növekszik, hanem valójában a szent templommá növekszik, amelyben ott van a Szent Isten, aki megszenteli azokat, akik ott vannak. Nem hagyja őket szentségtelenül, és ebben a szent templommá növekvő emberi közösségbe, testvérek, ez egy nagy csoda, tulajdonképpen ez benne van egy abszolút szentségtelen közegbe. Mert mintha itt innen ti kihúzzátok, vagy én is kihúzom a lábamat, egy abszolút szentségtelen világban leszünk. Egy olyan világban, amelyben az emberek, meg a kapcsolatok, meg semmi nem harmonizál Istennel. Mindenki ellene van. Tulajdonképpen alapvetően ilyennek születünk minden ember. Érezzük is ezt a feszültséget, amikor innen kimegyünk, hogy ott kint nem tudunk úgy viselkedni, mint itt benn. Itt más kint, meg az lenne jó, ott is kint is templom lenne, de ott nem az van. Ott más törvények, farkas törvények, meg egyéb törvények uralkodnak. De ettől függetlenül, testvérek, nekünk itt mégiscsak szent templommá kell lennünk. Hogy is mondtuk? Isten országának a támaszpontja. Egy szentségtelen világban, egy ellenséges világban. Isten országának a nagy követsége kell lennünk, itt, Újszegeden, meg máshol is. Szent templommá növekszik. Majd az, hogy ez a templom mennyire szent, testvérek, ez majd akkor látszik meg, amikor az új égre és az új földre leereszkedik a keresztény anya szent egyház. Mint az új Jeruzsálem, amiben semmi folt, semmi hiba nincs. Ott majd meglátszik a szentség. Most még sokszor olyan takart ez a szentség. Nem mindig tűnik szembe valakinek, de egyszer nyilvánvaló lesz. És még egy dolog ezzel az építkezéssel kapcsolatban, vagy haladással kapcsolatban, ennek az építkezésnek, mondja az apostol, van egy kivitelezője. Ennek is volt egy kivitelezője. Az Isten templomát építi a Szentlélek Isten, mondja az apostol. A Szentlélek Isten. És itt ilyen föltűnik a szöveg olvasójának, hogy ilyen passzívumokat használ az apostol, hogy ráépítetvén. Építetik, emeltetik. Tehát, mint hogyha arra akarna utalni, hogy igen, ezt elsősorban nem emberek csinálják ezt a keresztény anya szent egyházat, hanem az Isten csinálja. Mi csak elszenvedjük, hogy így mondjam, hogy Isten önmagával meg egymással is megbékéltet minket. És szent templommá épít minket. Persze nekünk is van ebben szerepünk, de csak másodlagos szerepünk. És ezért van az egyháznak egy ilyen isteni dinamikája, ahol az Úr az ő igéjében a lélek által megjelenik, munkája azt az evangéliumát, hogy megbéküljünk vele és egymással is, és szeretet és igazság közösséget alkotva szent temploma legyünk egy szentségtelen világban, ami Istenünknek. Hatalmas látomás, testvérek. Az Úr csinálja ezt a dolgot, nem én, nem ti, nem a presbiterek, nem tudom kicsoda. Ha emberek csinálják, akkor az el is fog múlni. Ha Isten csinálja, megmarad örökre. És nagyon szép, hogy ebbe a templomba még egy gondolat, Pál azt mondja, hogy amit ugyancsak Péter is mond, aztán az ő levelébe, hogy ebbe élő emberek épülnek egyé. Élő kövek épülnek egy. Kapcsolódunk egymáshoz, mint hogy itt a téglák, ebben nem látjátok már a falat, ugye, de itt a téglák között nincsen habarcs. Nem habarcsal vannak összeragasztva a téglák, hanem habbal. És úgy olyan téglák vannak, amik úgy egymáshoz simultak, hogy nincs köztük semmiféle rés. Abszolút. Amikor jön le a futószalagról, akkor felül is meg csiszolják, és alul is megcsiszolják, teljesen párhuzamos, amikor egymásra teszik, akkor semmit, egy papírlapot nem lehetett közéjük dugni. Kapcsolódnak. Itt ezek halott kövek, az egyházba élő kövek kapcsolódunk. Mi, akik Jézusban hiszünk, mi kapcsolódunk egymáshoz. Nem csak úgy lazán, hanem sokkal szorosabban kapcsolódunk egymáshoz, mint gondoljuk, és még szorosabban kellene kapcsolódnunk. A köztünk lévő habarcs, hogy így mondjam, az a szeretet, és az Istennek az igazsága, vagy az Úr lelke, tehát egymáshoz épít minket. A jeruzsálemi, értitek, ez egy olyan különös dolog, a jeruzsálemi templomban egy pogány nem tehette be a lábát. Csak egy bizonyos pontig. De az Isten templomába beépül a zsidó, és beépül a pogány is. Egyenrangú félként, ők egyek. Egy szent templommá építettek. Egy szentségtelen világba, hogy a szent Isten köztetek lakozzék. Legyetek az igazságnak és a szeretetnek az egysége. Nos, hát ez a templom tehát épül, folyamatosan halad előre. Hát ezen a mostani Isten tiszteletünkön ezeket szerettem volna így elétek villantani, elétek hozni. Most, hogy itt vagyunk ebbe a szép új templomunkban, örvendezünk és hálásak vagyunk Istennek érte, de tényleg azért imádkozunk, hogy egy Istentől elidegenedett világ közepette legyen ebben a templomon az Istennel megbékélt és egymással is megbékélt embereknek a közössége. Ezért imádkozunk, és azt szeretnénk, hogy az Isten az ő szent lelke által ezt a munkát még tovább vigye előre. És ezért hirdesse köztünk újra meg újra Jézust, az ő keresztjének örök érvényű örömhírét. Mert nélküle nincs ilyen szeretet és igazságegység. Nincs Istennel való megbékél, és semmi nincs Jézus nélkül. Vele meg minden létrejön. És azt hiszem, hogy Isten minket, ha már itt így vagyunk együtt, akkor az arra akar használni ebben a városban, meg a környékén is, hogy mi tőlünk az emberek meghallják ennek a Jézusnak a hírét. Meghallják, hogy Istennel meg lehet békülni, és ki lehet lépni abból a szerencsétlen, elidegenedett mentalitásból, meg életvitelből, amit ők élnek. Önmagukat, meg egymást marva és emésztve. És lehet egy egészen új társaságba, egy egészen új mentalitással, egy egészen új boldog életet élni. Hát legyünk mi az evangéliumnak a támaszpontja és kizendülési hely ebben a világban. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy magasztalhatta a szívünk, téged, aki eljöttél erre a földre, aki meghaltál, aki feltámadtál, aki véredet engesztelő áldozatul adtad Istennek, hogy Istenhez térhessünk és megbocsáthasson nekünk minden bűnt, minden ellene való vétkezést, és újat kezdhessünk, mint az ő gyermekei, egészen új életet, örök életet ebben a világban. Köszönjük néked, hogy szeretetből áldoztad magad érettünk, és az atyának az irántunk való szeretetéből jöttél el és tetted meg ezt. Köszönjük néked, atyánk, hogy téged magasztalhat a szívünk, mert szerettél minket, és azt akarod, hogy ne nélküled, hanem veled éljünk, és egymással éljünk. És egyszer itt a földi életünk után megérkezhessünk a te jelenlétedbe, és a boldog örökké valóságból a te néped teljes szeretetben és teljes igazságban lesz majd együtt, és magasztal téged. Köszönjük ezt a szeretetből fakadó tervedet, ezt a minket boldoggá tenni akaró indulatodat. Köszönjük néked, hogy magasztalhat a szívünk azért, mert szent lelked által itt vagy köztünk, és hirdeted nékünk Krisztust, hogy higgyünk benne, és térjünk hozzád, és így új életet kezdjünk veled és egymással. Kérünk, hogy a szent lélek finom belső munkájának ne álljunk ellen, hanem megpuhuljon a szívünk, és hitre juthassunk, és segíts bennünket, hogyha már hitre jutottunk, akkor ebbe növekedjünk, erősödjünk, bátorodjunk. Segíts, hogy egyre inkább szeressünk téged, és szeressük egymást is, gyakorlati, kézzel fogható módon. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, kérünk, hogy te töltsd be ezt a templomot önmagaddal, ígéddel, lelked által, és töltsd be a te templomoddal, a keresztjén, Anya Szent Egyházzal. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy áld meg a mai nap hátralevő részét, szívünket, lelkünket, tartsd kezedbe, és add, hogy téged tudjunk dicsérni, hálás örömmel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, hisszük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Hirdetem azt, hogy amint tudjátok, délután 2 órakor sor kerül a templomunk ünnepélyes felszentelésére. Jön közénk a püspök úr, ő fog prédikálni, dr. Fekete Károly. Itt lesz az országgyűlésünk elnöke, dr. Kövér László úr. Dr. Botka László úr kimentését kérte, maga helyett nem küldött közénk senkit, illetve akit küldött, az nem a város képviselője, Szabó Sándor országgyűlési képviselőt küldte el. Pontosan nem értjük, hogy ezek hogy történnek, mint történnek ezek a dolgok, de így történnek. Elfogadjuk ezt a helyzetet, és üdvözöljük a polgármester urat is szeretettel. És mi pedig az urat szeretve és egymást szeretve lehetünk együtt ma délután. Hirdetem a testvéreknek, hogy akik megkapták az ő teendőiket, azok vegyék komolyan, és majd végezzék el azokat a kisebb, nagyobb szolgálatokat, amik rájuk hárulnak, és előre is köszönöm ezt a fáradtságot, amit fölvállaltak a testvérek ennek az ünnepnek a megrendezésébe és létrehozatalába, úgy a férfiaknak, mint az asszonyoknak, akik remég kemény munka vár mindjárt. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Távolabbi hír, angol táborra lehet még jelentkezni, az angol napközis táborba, és lehet hívogatni, feleségemnél lehet ez irányú érdeklődést tanúsítani, és ő biztos informál mindenkit arról, amiről lehet és kell. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.